Attila, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérletik. Jó napot kívánok, köszönöm,
hogy elfogadta
a meghívást. Az most világos, hogy az ukrajnai háborúban a felek téli stratégiája micsoda?
Hát szerintem egyértelmű az, hogy orosz részről igyekeznek addig felépíteni az erőiket, ugye mobilizáció van, amíg az ukrán, tehát azelőtt felépíteni az erőket, mielőtt egy ukrán offenzíva meg tudna indulni dél felé, és ez az igazi nagy veszély az oroszoknak, hogy az ukránok addig csapnak le, amíg nem érkezett be minden utánpótlás. Tehát most az oroszoknak fontosabb az idő. Ezért is mondanak olyanokat, és szerintem ennek van realitás, hogy inkább az oroszok húznák az időt, mint az ukránok. És ahogy érkezik be az orosz utánpótlás, illetve ahogy rongálják Ukrajna infrastruktúráját, energetikai infrastruktúráját, úgy erősödik az orosz oldal. Ez lehet az orosz kalkulus, de az biztos, hogy az oroszok is készülnek offenzívára. Tehát mind a két fél készül. Most az, hogy januárban vagy februárban, azt nem lehet megmondani. Mind a két fél készül, de nyilván az ukránoknak fontosabb a lendület fenntartása, illetve az, hogy a beinduló orosz gazdaság, beinduló orosz mobilizáció nehogy átlendítse az eddig az ukránoknak kedvező erőviszonyokat.
Az oroszok visszavonultak a Nyeper egyik partjára, tervezett visszavonulás volt. Az ukránok ott vannak a másik oldalon. Van eszközük az orosz erőcsoportosítást pusztítani?
Hát eszközük van, csak az átkerés a probléma. Tehát ugye egy Nyeper egy széles folyó. Egyrészt az, hogy átkelés, utána pedig az átkelt erőknek az utánpótlása. Tehát az oroszoknak pont ez volt a baja Herszonba, hogy hiába voltak ott beásva, de nem tudott elegendő lőszer, nem tudott elegendő élelmiszer átjönni. Ugye a három hidat az ukránok az amerikai HIMARS-ok segítségével nagy mértékben megrongálták. Most ugyanez lenne az ukránok problémája is, tehát szerintem nem onnan várható nagy ukrán támadás. Volt szó róla, ugye ott van egy olyan rész, ami viszonylag nehezen ellátható az orosz arról is, ugye egy félsziget, egy ilyen túrzásszerű félsziget, hogy azt az ukránok megtámadják, beveszik, de önmagának ennek nagy stratégiai értelme azon kívül, hogy lekötnek orosz csapatokat, nem lenne. A nagy stratégiai értelme annak lenne, hogy Melitopol felé, vagy Mariupol felé áttörik az orosz frontot, tehát alapvetően Zaporizsjében, és ketté vágják az orosz erőket. Erről beszélnek nagyon sokat, de ennek van is értelme. Mert az orosz erők ezáltal ugye két nagy csoportosítás jönne létre, az egyik a Krím, illetve Herszon és Zaporizsia maradék része, a másik pedig a dombaszi csoportosítás, de az egyik és a másikat nem tudná már erősíteni, segíteni. Most az oroszok csapatokat tudnak átdobni, tehát ha valahol baj van, akkor mondjuk a Nyeper partjáról elvisznek egy-két zászlóaljat, és megerősítik, vagy mondjuk most Bakhmut ostrovát erősítik meg a Nyeper partjáról kivont erőkkel, viszont ha ez a kapcsolat megszűnik, akkor ugye a Krím keresztül lehetne csak ellátni a maradék orosz erőket. A Krím védelme is megnehezülne, meg hát egy óriási propaganda győzelem lenne ez Ukrajna részére. Tehát az a kérdés, hogy ezt meg tudják-e már valósítani. Nagyon úgy tűnik, hogy az ukránok elkéstek ezzel, tehát már annyi orosz erő beérkezett, már annyira megnőtt a csapatsűrűség. Ugye eddig alapvetően ez az aporizsiai rész, egészen nagyjából Vuledárig, itt nagyon kevés orosz állomásozott. De most már nő az orosz csapatsűrűség, tehát nagyon úgy tűnik, hogy ez az áttörés, ez nem lesz túl könnyű, ha egyáltalán megpróbálják.
Mi történik akkor, hogyha az orosz csapatsűrűség eléri a kritikus pontot? Támadásba lendülnek? Átmennek a Nyeperen?
Én szerintem a Nyeper az felejtős ebben az értelemben. Tehát, tehát azzal, hogy visszavonultak az oroszok Herszonból, szerintem legalábbis a belátható időn belül feladták azt, hogy a Nyeperen túlra, tehát Odessa vagy elsősorban Odessa irányába támadjanak. Tehát ugye ez egy nagy folyó, a folyami átkelés az mindig egy nagyon nehéz művelet. Illetve politikailag nekik nem Herszon. Herszon is fontos, mert egy nagyon kellemetlen, kínos és megalázó vereség volt, de a Donbass a legfontosabb.
Donbassra fognak koncentrálni, csapatsűrűség megvan, irány Donbass?
Hát most is a Donbassra koncentrálnak, hogy a Bakhmuti csata a Donbassról szól. Ugye érzelmileg is a Donbass a fontos, ugye Szlovjanszk volt az egyik szülőhelye a szeparatista felkelésnek, ugye az ukrán kézben van. A háború előtt a Szlovjanszk, Kramatorszk, ennek a régiónak a lakosságnak egy jelentős része az orosz párti volt, tehát az ukrán oldalon is. Illetve hát onnan lövik Donyecket. Ugye az orosz, ma már Oroszországhoz tartozó, ugye, ha nem is de jure, de de facto Oroszországhoz tartozó egykori szeparatista fővárost azért lövik az ukránok, lövik a polgári lakosságot is, és ugye az egyik fő politikai feladat az lenne, hogy megvédjük a donyecki lakosságot. Ugye ez nagyon nagy elégedetlenséget kelt, hogy a város folyamatos célpont, tehát hogy eltoljuk az ukrán erőket abból a 20-30-40 kilométeres körzetből, ahonnan könnyedén tudják lőni a várost. Tehát ezért nagyon fontos politikai szempontból, érzelmi szempontból a Donbasz, meg ráadásul erről beszélt folyamatosan Putyin. Tehát ezt konstansan mondhatjuk az háború első napjától, hogy alapvetően a Donbaszról beszélt, ugye csak a Zaporizsia meg Herszonnak a elcsatolásáról szóló határozatba bővült ez ki.
Van-e esélye Oroszországnak az elcsatolt, népszavaztatott területeket megtartani? Úgyhogy ez biztosan az övé.
Hát ugye, amit papíron elcsatoltak, azt nem egyelőre, mert nem birtokolják. Tehát ugye Herszonból még el is vesztettek egy nagy részt. Zaporizsjét, mármint magát a város soha nem foglalták el. Ugye ez is egy közel egymilliós nagyváros, egy lakótelepváros. Rendkívül nehéz az ilyen városokat, ilyen vasbeton lakótelepek. Minden egyes ház egy erőt tud lenni. Tehát képzeljük el a Flórián tér környékét, de százszoros méretben, tehát vasbeton épületek tömkelege. Én nem látom azt, hogy ezt be tudnák venni a közeljövőben, vagy akár be akarnák venni. Tehát ez egy olyan véráldozattal járna, ha Ukrajna védekezik, és nagyon úgy tűnik, hogy nem kívánják feladni, amit az oroszok nem tudnak megengedni maguknak. Tehát van esély arra, hogy amit most elfoglaltak, azt mondjuk Herszonba meg Zaporizsjébe megtartják, illetve a Donbaszt elfoglalják, valamennyi esély van rá. De most, hogy ez mennyi, azt nem tudom megmondani. Az orosz erők gyakorlatilag február 24-e óta a várakozásokon alul teljesítenek. Annyit lehet mondani, hogy most van látni egy kis változást. Ugye egyrészt javult az orosz felderítés, tehát műholdak sorát lőtték föl. Ugye, gyakorlatilag Ukrajnát jobban ismerték az amerikaiak, mint az oroszok, ami egy hihetetlen tény egészen mostanáig, de most úgy tűnik, hogy az orosz felderítés is javul a szervezettség, valamennyire javul az ellátás is, bár itt is vannak azért komoly problémák, tehát a mozgósítottak felszerelése azért messze van az ideálistól, vagy most mondok egy példát, Dmitrij Rogozin, aki az egyik volt orosz NATO nagykövet, a Roszkozmosznak a vezetője, egy komoly befolyásos politikus elment a Donbaszba, egyenruhába. Egyetlen egy egyenruha ellen volt rajta orosz, a sisak. Minden más egyenruha elem az nyugati volt rajta.
Ő mondta azt, hogy akár még atomfegyverbe vetésére
is sor kerülhet. Ő is, tehát egy nagyon agresszív nacionalista politikus erre megjelenik nyugati egyenruhába. Tehát az oroszok most próbálják azt a készletet, aminek egy nagy hatalomnak meg kellett volna, hogy legyen, hogy a mozgósított állományt legalább egyenruhával, éjjellátóval, drónokkal ellássa. Most szerzik be Kínából, állítólag Észak-Koreából, ugye nagyon sok készletet szereznek be Iránból, ballisztikus rakétákat, drónokat, kamikáze drónokat. Tehát az oroszok ugye saját készleteikből nem elégségesek, de most azért nagyon úgy tűnik, hogy ráhajtottak arra, hogy ha már ők nem készültek föl rendesen a háborúra, tehát tényleg lehetett látni jeleneteket, amikor a katonák tényleg második világháborúszerű sisakot vesznek föl, tehát a modern sisakokhoz közel nem álló sisakokba lát, és ezek orosz bloggereknek az oldalain látom, tehát tényleg megdöbbentő. Na most ez változik állítólag meg azzal, hogy hatalmas erővel egy beszerző körútra indult Oroszország, hogy ellássa rendesen a katonáit. Tehát ezt mondom, hogy így lehet egy változás. Az orosz eddigi gyenge teljesítmény javulhat, és akkor lehet egy orosz offenzíva, de kérdés, hogy az ukránok. Tehát ugye az ukránoknak is van szavazata ebben, hogy az ukrán offenzíva hogy sikerül. Elindul-e egy ukrán offenzíva? Mert állítólag ezt több helyről lehet hallani, informális, meg formális, meg nyílt forrásokból is, hogy azért van egy jelentős tartalék, amit még nem vetettek be. Tehát, hogy ezt be tudják kevetni, lesz elég nyugati 155 mm-es lőszer. Nagyon sok tényezős ez a dolog. Tehát annyira sok a tényező, amit nem tud egy nyílt forrásokból dolgozó elemző, hogy nagyon nehéz bármit mondani. Egyet mondanék, az én tippem az, és mondjuk önnel beszélgettem fél éve, a tippem az volt, hogy legalább a Donbasz sikerül nekik bevenni az év végére, nem sikerült. Én azt gondolom most, annak alapján, amit látok, hogy egyik félnek sem sikerül a következő pár hónapban, tehát a tél folyamán olyan áttörést elérni, ami a háború menetét nagy mértékben megváltoztatta. Tehát az egyik ugye a Donbass eleste lenne orosz részről, a másik pedig az oroszokra egy nagy csapásmérése ukrán részről, ez lehet akár Luhanskban egy áttörés, ugye Szvatovénél, Luhanszk északi részének eleste, vagy lehet a kettévágása, az orosz csoportosításnak és a Krím szárazföldi kapcsolatának elvágása. Tehát egyiket se látom, de orosz részről se látom azt, hogy pillanatok alatt összeszedik magukat, és Szlovjanszba kitűzik az orosz zászlót, és az egész Donbaszt beveszik.
Ukrajnában télen nagyon hideg tud lenni. Számít-e az, hogy a háborúzó felek hol tudják állomást tartani a katonáikat? Sátorban, laktanyában, van fűtés, nincs fűtés, mennyi teszik, az milyen minőségű? Egy civilnek ez számít, mert a fázik, rosszabbul dolgozik.
Egy katonának ugyanígy számít, ráadásul a télen több utánpótlás kell, tehát több üzemanyag fogy, ugye fűteni kell, még a sátrakat is, ugye sokkal jobban kitettek a katonák, akár egy ellenséges csapásnak, mert gondoljuk el, télen nem lehet az, hogy az erdőbe alszom. Vagy azért elég problematikus mondjuk az erdőbe egy hálózsákba aludni mínusz 20-25-30 fokba, ami éjszaka lehet annyi. Viszont, hogyha nem erdőbe alszom, hanem mondjuk egy hotelben, vagy egy sátortáborban, arra tüzérségi csapást könnyen lehet mérni, és akkor ott halnak meg. Tehát ilyen értelemben is a tél az veszélyesebb, nehezebb a katonának. Katonai szempontból persze, hogyha megfagy a talaj, ugye akkor nem csak a lánctalpasok is könnyebben mozognak, de akár úgy tudnak menni a kerekes járművek is, szinte nem azt mondom, hogy mint a betonon, de azért sokkal, sokkal egyszerűbben tudják. Tehát a tél tud pozitív is lenni.
Csak sok üzemanyag kell hozzá.
Csak sok üzemanyag kell hozzá, illetve hát mondom, hát a katonák is, tehát ugye a téltábornok az nem az oroszok, vagy nem az ukránok oldalán van, a téltábornok mindenki ellen van. Most az a kérdés, hogy ki a jobban felkészült téltábornokra. Eddig úgy tűnik, hogy talán az ukránok, ugye a nagy nyugati segélyek miatt, de mondom, most az oroszok egy beszerző körúton vannak, tehát Kínától Észak-Koreáig, Irán, de még, tehát egy csomó, tehát nem tudjuk igazából, hogy hány helyen kopogtatnak, és nagyon sok helyen egyébként nyitott ajtókat döngetnek, tehát nem sikerült olyan mértékben elszigetelni Oroszországot, mint gondolták volna, Kínától sem, és Kína a legfontosabb ebben.
Az oroszok által támadott ukrán kritikus infrastruktúra állapota az elérheted olyan szintet, hogy a lakosság mondja azt a politikai vezetésnek, hogy adjuk oda az oroszoknak, amit akarnak, csak legyen végre áram?
Hát a lakosság, nehéz ezt megmondani, a lakosság részéről már voltak tiltakozások, ugye Odesszában vagy 5 napig nem volt áram, és ott voltak tiltakozások. Az biztos, hogy az ukrán szolgálatok, főleg az SBU nagyon erőteljesen figyeli a tiltakozás minden formáját, tehát már egy Facebook bejegyzéssel bajba kerülhet az ember. Tehát azért itt azért elég kemény háborús viszonyok vannak Ukrajnában, tehát van egy nagyon erős állami nyolás, hogy ne legyen elégedetlen senki, mert háború van, és persze az érthető valamilyen mértékig, persze én úgy hallom, hogy azért néha átesnek a ló túldalára, vagy elég gyakran az ukrán szolgálatok, tehát nehéz megmondani, tehát ugye a morális felháborodás óriási volt az ukrán társadalomban február 24-ig után, mert nem várták. Mi ők elhitték, amit az oroszok mondanak, meg nagyon sokan tényleg testvérnépként gondoltak az oroszokra. Tehát volt az oroszoknak egy támogatottsága az ukrán társadalomon belül, de most ez sok, sok emberbe átfordult egy gyűlöletté az oroszokkal szemben. Most az, hogy ezek a nehézségek hogyan fordítják meg megint a közhangulatot, azt nem tudom. De az biztos, és ezt nagyon fontos látni, hogy amellett, hogy ez a lakosságot bünteti, tehát ez az energetikai csapássorozat, energetikai termelőegységek, illetve a transformátorok elleni csapássorozat, ez bünteti a nagyon nagy mértékben hat az ukrán katonai erőre is. Tehát az a dízelolaj, ami kell egy városnak a melegedőjének az ellátásához, vagy az az üzemanyag, bármilyen üzemanyag legyen, az nem fog a hadsereghez menni. Az a dízel, vagy az a... Tehát minden egyes energiaforrás, amit mondjuk a csapatok mozgására kell költeni, és nem áram, az negatívum, tehát benzin, dízel, mert ugye egy korábban árammal tudtak menni a mozdonyok. A nukleáris erőmű legyártotta az áramot, generálta az áramot, és ezzel ment az ukrán vasút. Most nem ezzel megy az ukrán vasút. Tehát ez mind nehézség. Tehát ez egy komplex kép. Én nem hiszem, hogy nagyon rövid távon meg lehet a lakosság gott fordítani, de hát most mi a, most márciusig ez lesz? Vagy áprilisig ez lesz? Tehát, hogyha hónapokat tölt valaki, és van olyan ismerősöm ki ebbe, aki három hete gyakorlatilag nem látta azt, hogy van elektromosság a lakásában, ugye dolgozni jár, ott van, mert ott van generátor, de ott fürdik, tehát a munkahelyén fürdik, a munkahelyén melegszik fel, és egyébként hálózsákban alszik a kijevi lakásában három hete.
Képesek az orosz szolgálatok ukrán területen lakossági elégedetlenséget szítani?
Hát ilyen képesség nyilvánvalóan van. Tehát ahogy mondtam, az ukrán lakosság egy részében volt lojalitás, vagy volt szimpátia Oroszország iránt. Ezt lehet ugye látni azon pártoknak a támogatottságában, akik nagyon leegyszerűsítve orosz pártiaknak hívunk, de alapvetően inkább az orosz identitású, vagy nem nyugat-ukrán identitású népességnek a pártjai. Tehát most az, hogy egy 15-20% a körül. Nagyjából, ugye a maradék Ukrajnában, tehát a Krímet meg a Donbaszt február 24-e előtt orosz vagy szeparatista ellenőrzés alatt álló részét kivéve. Tehát itt ez egy jelentős tömeg, azért egy 20% egy 37 milliós országban, sok millió ember. Nyilván családtagokkal együtt, fiatalokkal, öregekkel, de akkor is sok millió emberről beszélünk. Biztos vagyok benne, hogy vannak orosz ügynökök. Ugye az orosz, a moszkvai patriarchátushoz korábban kapcsolódó ortodox egyházat folyamatosan támadja az ukrán szolgálat, és nyilván ez a kapcsolat, tehát az, hogy egy ortodox popa az mit mond esetleg a templomban, vagy hogyha nem meri kimondani a széles körben, akkor mit mond három ember előtt, nyilván ez fontos, mert ugye vannak olyan befolyásos emberek, akiknek nem tetszik ez az új Ukrajna.
Az ukrán politikai vezetésen belül egység van, vagy vannak már repedések? Lehet ilyen híreket hallani, hogy Zelenszkij elnök és Klitschko polgármester nem feltétlenül mindenben ért egyet?
Hát én körülbelül ennyit látok, amit ön mondott, hogy nyilván van a Zelenszkij és Klitschko között egy feszültség. Én nem foglalkozom az ukrán belpolitikával mélyebben, de nyilván, hogyha baj van, akkor egy politikus keresi azt, hogy kire lehet hárítani, és a Zelenszkijnek a népszerűségét azért erodálja, mert mindenkinek a népszerűségét erodálja ez, mert alapvetően győzelmet ígértek az ukrán lakosságnak. És most is győzelmet ígérnek, az ukrán lakosság meg nagy része meg rendkívül nehézségekkel néz szembe. Persze a belpolitikát ez meg tudja feszíteni, de nem látom át azt, hogy mi folyik az ukrán belpolitikában. Illetve még azt látni kell, hogy a külső támogatások, meg a külső, hogy mondjam, befolyás azért elég, a támogatások miatt elég nagy, és szerintem kívülről intik azért az ukrán politikusokat, hogy most ne essenek egymásnak. Nem hiszem, hogy ez lesz a fő. Tényleg az lesz a fő, hogy mennyire sikerül az oroszoknak hosszú távon ezt fenntartani. Összetudják-e, teljesen összeomlik-e a rendszer, mert még nem omlott teljesen össze. Ha teljesen összeomlik, és tényleg szigetekre bomlik fel Ukrajna, akkor lesznek olyan részek, amik permanensen alámerülnek, tehát permanensen nem lesz áram. Hát a mai modern világban, városban nem lehet megélni áram nélkül. Egy télen biztosan nem.
Az oroszok most milyen támogatói körre dolgoznak? Lehet hallani iráni drónokról, észak-koreai lőszerellátmányról, üzletekről, Kínával, más országokkal. Kiket akarnak behúzni, mint támogatót?
Tehát az iráni a legerősebb kapcsolat, de szerintem Kínával is sokkal több zajlik, mint amennyit látunk. Tehát az, hogy a kínaiak mennyit, akár mennyi olyan drónt adnak át, amit most karácsonyra veszünk. Az a drón, amit mondjuk valaki megvesz karácsonyra, hogy majd a nyári nyaralását lefilmezi vele, az adott esetben egy akár kicsit átalakítva le tud szállítani egy kézigránátot, és bele tudja ejteni meglehetősen pontosan mondjuk egy lövészárokba, ahol alszik két ukrán katona.
Pár száz dolláros tételek.
Ezek egy pár száz. Hát ugye mindenki megveheti, csak mondjuk az oroszok rendelnek 100 000-et. És ugye ezt akár szakasz szinten oda tudják adni, és ez életet tud menteni. És az ukránok ezzel nagyon sokat értek el, hogy használtak ilyen mini drónokat, mondom, commerce üzletekben, Amazonon megrendelhető drónokat. Tehát ilyen értelemben Kína is nagyon fontos, meg én úgy hallom, ez nem megerősített, hogy azért adnak, ha más nem is, de az észak-korea nem adott volna. Tehát ez a lőszer, ez valószínűleg igaz, hogy Észak-Korea ad lett lőszert, viszont ez Kína. Tehát nem Észak-Korea nem lép Kína nélkül. Tehát én értem, hogy Kína is benne van ebben. Igen,
Észak-Korea azért van benne, hogy ne Kína legyen benne a nyilvánosság előtt?
Szerintem bizonyos értelemben egy proxy Kína helyett. Tehát Észak-Korea azért Kínának a nem is vazallus állama, de azért Kína közeli szövetségese, mondjuk így. Tehát Kína nélkül Észak-Korea ezt nem merte volna meglépni, ergo Pekingbe rábólintottak erre. De ezen kívül nagyon érdekes játékot játszanak a szaudiak és a közel-keleti államok. Tehát szó sincs arról, hogy megszakították volna Oroszországgal kapcsolatot, sőt, ha nem is közvetlenül, de közvetette segítik Oroszországot.
De mivel ugye tudják segíteni?
Hát például azzal, hogy nem növelik az olajkitermelést.
És tartják magasan az olajárat.
Hát ugye ez nekik is jó, de Oroszországnak is jó. És a régi időkben, tehát ugye a Szovjetunió bukása, mindig arról beszélünk, hogy Csernobil, meg Perestroika, de a Szovjetunió bukásának az egyik fő oka az volt, hogy 1985-ben megegyezett Szaúd-Arábia és az Egyesült Államok egy nagymértékű szaúdi olajkitermelés növelésről, ami levitte az árakat, az olajárakat, és ez sok 10 milliárd dollárt vett ki évente Szovjetunió zsebéből. Nyilván ez egyike volt azoknak a csapásoknak, Afganisztán, Csernobil, a belső nacionalista érzelmek emelkedése, amelyek a Szovjetunió bukásához vezettek. Tehát az olajár Oroszországnak egy kulcsfontosságú tényező, és az, hogy nem megy le, tehát a szaudiak azt mondanák, hogy növeljük a kitermelést, ahogy az amerikaiak egyébként nyomták őket, hogy növeljük, az Oroszországnak rossz lenne. Hiszen a kieső orosz készleteket, vagy a kieső orosz exportot a szaudiak pótolnák, meg eleve levinni az árakat, tehát az oroszok így is kénytelenek olcsóbban adni az olajukat nagyon sok országba, akkor még kevesebbet kapnának, bár így is profitábilis Oroszország számára a kitermelésnél. Tehát egészen addig az oroszoknak profitot hoz, amíg a kitermelési, meg egyéb költségek ára alá nem megy az olajár.
Karácsonykor elhallgathatnak a fegyverek ezen a területen, vagy ez egy legenda?
Hát nézze, most a első világháború volt erre példa.
Ez tényleg megtörtént? Ez filmekben feldolgozták?
Én tudom, hogy igen. Tehát, hogy azt hiszem 14 karácsonyán volt ilyen.
De azóta már volt egy világháború.
Nagyon nagy a gyűlölet már, ugye az oroszok meg az ukránok között, tehát jóval nagyobb, mint mondjuk 14-ben a franciák meg a németek közt lehetett akár, mert tényleg bizonyosítom, a testvérnépek, ez a két nép érti egymást. Tehát szó szerint értik, amit a lövészárok túloldalán mondanak. Most az első világháborúban egy osztrák-magyar monarchiás katona, mondjuk egy magyar katona nem értette, hogy az olaszok mit kiabálnak a túloldalt. Itt nagyon könnyű a propaganda, mert egy hangos bemondóba a saját nyelvén kell. Ugye rosszul mindenki tud Ukrajnába. Gyakorlatilag a nyugat-ukrán, nyugat-ukránok közül van, aki nem tud, de még az is érti. Tehát van, nem ugyanaz a nyelv, tehát van egy elég nagy különbség, de azért ki lehet találni, hogy mit mond a másik oldal. A legtöbben meg eleve tudják. Tehát ilyen értelemben szerintem bizonyos értelemben ez rosszabb. Tehát valamilyen szinten ez egy polgárháború is szinte, legalábbis az oroszok így gondolják, de van ebben egy ilyen aspektus. Ugye Ukrajnán belül mindenképpen van egy ilyen polgárháborús aspektus, mert nem, mert ukránok is harcolnak ukránok ellen. Tehát azért az első és második hadtest az a szeparatistákból áll, akik ukrán állampolgárok voltak ez idáig, és azért sok ukránnak nem tetszett a Majdan, ukrajnai ukránnak. Nem tudom, hogy lesz, de nincs jelentősége őszintén, nem akarok cinikus lenni, de most két napra megáll egy brutális háború, az most mit? Most két napig nem halnak meg emberek, aztán a harmadik napon, mert készültek két napig, meg addig felhalmozták a lőszert, bemérték azt, hogy mire kell csapást mérni, akkor meg nagyobb intenzitással elindult. Tehát őszintén szóval, ha lesz, lesz, ha nem lesz, nem lesz, nem oszt, nem szoroz.
Demko Attila, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője, az Aréna vendége. Hírek után folytatjuk.
Maradjanak velünk, mert a hírek után folytatódik az Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádió műsora.
A műsor támogatója a Jettel Magyarország ZRT. Partner az üzleti telekommunikációs szolgáltatásokban.
Az Aréna szakmai partnere az infostart.hu hírportál.
Infostart. Hírportál és webrádió a mobilján.
Infostart. A mobiljára terveztük.
Az orvos-meteorológiai jelentés támogatója a Richter Gedeon NRT, Magyarország egyetlen hazai központú innovatív gyógyszercége. Reklám hangzott el. Budapesten és a világhálón.
Itt az Inforádió, Magyarország hírrádiója.
Fél Fél hét van, jó estét kívánok, Vince Vivien vagyok az Inforádió rövid híreivel. Februárra még 25%-os inflációval számol a gazdaságfejlesztési miniszter, szerinte utána lehet csökkenés. Nagymárton jövőre éves szinten 15-16%-os inflációt vár. 50 bázisponttal megemelte az irányadó kamatot és döntött a mennyiségi szigorítás elindításáról is az Európai Központi Bank. A frankfurti székhelyű központi bank arra számít, hogy az éves átlagos euróövezeti infláció az idei 8,4%-ról jövőre 6,3%-ra csökken. Elengedhetetlennek nevezte a várpalotai lőszergyár létrehozását a Magyar Honvédség önellátásához honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf hangsúlyozta, 2024-től várpalotán gyártják majd azokat a lőszereket, amelyeket az itthon is gyártott harci eszközökhöz fognak használni. Összesen 180 ezren vettek részt az idén az Erzsébet táborok valamelyikében, közölte a családokért felelős államtitkár Zánkán. Hornung Ágnes felidézte, idén november 21-től december 21-ig várják a gyerekeket a zánkai táborban a karácsonyi programokkal. Végül az időjárásról, estétől több helyen várható eső, holnap is borult, csapadékos idő lesz, az északnyugati szél helyenként megélénkül majd, éjszaka egy, napközben pedig 8 fok körül alapul majd a hőmérséklet.
További hírek és információk az infostart.hu hírportálon.
Hírportál és webrádió a mobilján. Infostart.
A mobiljára terveztük. A hírek után most folytatódik az Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádió műsora.
A műsor támogatója a Jettel Magyarország ZRT. Partner az üzleti telekommunikációs szolgáltatásokban.
Az Aréna szakmai partnere az infostart.hu hírportál.
Infostart. Hírportál és webrádió a mobilján.
Infostart. A mobiljára terveztük.
Demko Attila, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője az Aréna vendége. Orosz belterület, hátország elleni ukrán katonai támadásra kell-e készülni? És ha ez megtörténik, annak milyen következményei lennének?
Hát ez megtörtént már, tehát azért ez a két dróntámadás, ugye ez a TU-141-es felderítőnek az átalakított változata, amihez persze valószínűleg kellett amerikai támogatás is, azért ez 6-700 kilométeres mélységben volt, tehát ez nem a határ mellett volt, illetve vannak olyan robbantások, tüzek, amik azért érdekesek. Most egymás után égnek le a bevásárlóközpontok Oroszországban, ugye pont a karácsony előtt.
De ezt Oroszország, mintha nem könyvelni el a területe ellen indított ukrán támadásnak.
De most vallja be azt, azért a két légibázis elleni támadást elkönyvelte. De most vallja be Oroszország azt, hogy hiába van a hatalmas állam az államban, FSB, rendőrség, nemzeti gárda, nem tudják megállítani, valószínűleg én nem tudom, tehát nem biztos, hogy minden eset szabotás, minden tűzeset, de a világ legkönnyebb dolga egyébként felgyújtani valamit. Tehát ehhez aztán még olyan hatalmas nagy készülésre kell, mert megvesz az ember egy kanna benzint, valahol kilocsolja, meg egy ufa kell hozzá, nyilván kell hozzá egy terv, meg olyan ember csinálja, aki ért a mondjuk egy tűzoltó, vagy egy ex-tűzoltó, aki érti, hogy hol kell tüzet gyűjteni ahhoz, hogy nagy baj legyen, de nem kell egy 10 éves kommandósnak lenni, tehát 10 éves képzésben részt venni ehhez, vagy 1 évesbe se. Tehát, de és ez van. Tehát szerintem van szabotázs Oroszországon. Nagyon sok az ilyen eset.
De ha valami dedikált amerikai fegyverrel, mondjuk egy HIMARS csapna 700 kilométerre, annyira nem tud, de mondjuk mély csapást Oroszország területére, az megváltoztatná a helyzetet?
Hát ugye az a kérdés, hogy mivel tudna eszkalálni Oroszország. Tehát ugye most arról van szó, hogy patriotokat kap Ukrajna. Szerintem ez nyilván kellemetlen az oroszoknak, de ez nem változtatja meg nagy mértékben a helyzet. Az orosz légierő eddig se brillírozott, ugye a patriotok alapvetően drága légi célpontok ellen jó, mert kilőhetünk egy 1 millió dolláros rakétát egy 20 ezer dolláros drónra. Csak hát nem túl hatékony. Viszont egy 1 millió dolláros rakéta, egy 40 millió dolláros gépet semmisít meg, akkor baromi jól jártunk. Tehát én értem, az orosz légérőt még jobban lefoghatják, de hogy a Patriot az olcsó drónok ellen mire jó, azt én nem tudom, lehet, hogy valamire jó, de igazából az orosz légérő csapás ellen tud jó lenni. Na most, hogyha a HIMARS-hoz kapnak 300 kilométeres hatótávút, az mondjuk a Krím esetében azért nagyon komoly változást tud hozni. hogy a krími hidat tudnák támadni.
Azt eddig is tudták.
Nem, hát nem, az egy egyszeri kommandó akció volt, vagy hát nem kommandó, tehát egy...
De az kiderült, hogy az végül is mi volt?
Ezeket sose lehet, hogy majd kiderülni. 20 vagy 30 év múlva megtudjuk, amikor a szereplők, akik ezt megszervezték, elárulják, de mivel egy valószínűleg vétlen áldozat is volt ugye a sofőr, ez nem egy olyan szép akció, mert ez nem öngyilkos merénylet volt, amennyire tudjuk, hanem a sofőr nem tudta, hogy a kamionon mi van. Én nem biztos, hogy ezt meg fogják írni, hogy akár a brit szolgálat részt vett benne, mert valószínűleg csak az ukránok csinálták. Ez egy nagyon komoly akció volt, tehát az, hogy egy ilyen nagy károkozás legyen, ha jól tudom, 20 tonna körüli volt a robbanóanyag, ami egy elképesztő méret. Tehát,
hogy juthat be mindkét végén őrzött hídra?
Hát ugye az orosz trehányság az legendás, és az oroszok a saját legendáikat megdöntik újra meg újra ebbe a háborúba. Nem ellenőrizték, nagyon úgy tűnik, hogy nem világították át a teherautót, pedig aztán még sor se volt, ugye ez egy reggeli órán ment. Az is lehet, hogy megfizettek valakit, mert a korrupció is legendás. Hát nem, nyilván nem lennék azoknak a helyében, akik átengedték ezt a... Mert ugye nagyon komoly, tényleg nagyon komoly a kár, főleg a vasúti híd esetében a közútit azt megnyitották. Nem tudom, de mondom, ne úgy gondoljuk, tehát azért Oroszország is, meg Ukrajna is abban az értelemben rendezettségben, fegyelemben egy más szintet képvisel, mint Európa, vagy akár Magyarországnál is egy jóval trehányabb országok ezek, és sokkal, de sokkal több mindent el lehet intézni, és hozzá is szoktak az emberek, hogy el lehet dolgokat intézni. Tehát szerintem ez az ok.
Érdeke-e vajon Oroszországnak az, hogy Ukrajna egy területe elleni támadással eszkalálja a háborút, és belerántson NATO országokat is? Vagy nem érdeke ez Oroszországnak?
Oroszországnak nyilván nem érdeke, hogy a NATO belépjen a háborúba. Tehát Oroszország...
De attól megrémülhetnének a NATO országok, akik nem akarnak belépni a háborúba, és azt mondhatnák Zelenszkij elnöknek, hogy na jó, ebből elég.
De ezt most vagy is ezt mondják, tehát a NATO nagyon határozottan, és ez a NATO többségi véleménye, hogy nem kíván közvetlen részt venni a háborúban. Ez egy teljesen egyértelmű többségi vélemény. Vannak olyan NATO országok, amelyek nagyobb támogatást adnának Ukrajnának jobban, fellépnének Oroszország ellen, ugye alapvetően a baltiak meg a lengyelek, és ez a saját szemszögükből teljesen érthető, bár szerintem veszélyes, de a NATO többsége nem akar. És az oroszok se akarják. Miért? Mert a NATO-nak az ereje, most nyilván kategóriánként kéne nézni, de ha azt mondjuk, hogy összességében 5-1 Oroszországgal szembe, akkor még alábecsültük, mert ez a veszteségek előtti, tehát az orosz veszteségek előtti arány volt. Sokkal, de sokkal erősebb a NATO hagyományos fegyverzetben, a flották terén, tehát a flottában, légierőben még sokkal erősebb. Tehát itt akkora különbség, nyilván az Egyesült Államok a magja a NATO-nak, és az a NATO erejének 70-80%-a szinte mindenben. Akkora különbség, hogy az oroszoknak szerintem eszébe se jut. Azt látjuk igazából, most beszéltem, most nemrég voltam a NATO központban, beszéltem több volt kollégámmal, hogy kifejezetten vigyáznak az oroszok, hogy azokat a provokatív dolgokat, amiket a 22. február 24 előtt eljátszottak a NATO tagországokkal, légtérsértések, a hajóvarról elpések, ezekkel sokkal, de sokkal óvatosabbak maguk az oroszok, hogy ne legyen valami, mert pontosan tudják, hogy ezt Putyin is kimondta, hogy sokszoros túlerővel néznének szembe.
Kell-e attól tartani, hogy Oroszország atomfegyvert vett be? Vagy ez egy ijesztgetés?
Én azt gondolom erről, hogy nem lehet teljesen ijesztgetésnek ezeket az üzeneteket, amiket az oroszok akár még Putyin szintjén is küldenek, hogy nem blöff. Teljesen ijesztgetésnek nevezni. Egész egyszerűen azért, mert vannak olyan határok, amiket Oroszország, vagy ez az orosz politikai elit már nem tud saját bukása nélkül szerintem elviselni. Tehát egy Krím elvesztése az Putyin végét jelenteni, vagy akár Donyeck és Luhanszk, most a régi területek, tehát a FEB 24 előtti területek elvesztése. Ha ez fönnállna ennek a veszélye, akkor az a Putyin rendszer végét jelenteni. Most, hogyha valakinek választania kell mondjuk egy taktikai nukleáris fegyver bevetése és a rendszer biztos bukása között, akkor lehet, hogy amellett dönt. És nyilván Putyin ezt fenn is akarja tartani. Ezt a látszatot, ezt a hitet, de szerintem ne próbáljuk ki. Tehát szerintem a vörös vonal tényleg a február 24-e előtti terület. Ha tényleg összeomlana az orosz hadsereg, én nem zárnám ki. És nem csak én, tehát Foreign Affairs-ben jelent meg egy nagy cikk erről, tehát rengeteg nyugati elemző, volt CIA vezető, tehát ez nem orosz propaganda, ezt a nyugati elemzők nagy része is úgy gondolja, hogy vannak olyan vörös vonalak, amelyeket nem szabad átlépni, és ez nem azt jelenti, hogy az agresszort jutalmazzuk, ez alapvetően tényleg az a rész, amit már 2014-15-ben elfoglalt Oroszország, amit nem hiszem, hogy át lehet lépni, de
ezt az ukránok is tudják? Valószínűleg? Tehát megmondták-e az ukránoknak azt, hogy addig harcolhattok, amíg mondjuk a 14-es állapotokig visszavetitek az oroszokat, de annál tovább nem mehettek, mert akkor atomfegyver jön?
Én nem tudom, hogy mit mondanak az ukránoknak. Szerintem az amerikaiak tanácsokat adnak, erőteljes tanácsokat, de nem tanácsot fognak adni, hogyha esetleg az amerikaiak úgy érzik, hogy egy orosz vörös vonal lenne, akkor hirtelen el fog fogyni Ukrajna mögül a támogatás. Tehát hirtelen nem lesz elég lőszer, hirtelen nem lesz elég hírszerzési adat, hirtelen nem lesz Starlink, stb.
És ez a 14-es állapot, amikor a Krím az oroszoké?
Ez az én véleményem. Tehát
logikusan ez.
Ez az én véleményem, de mondom, a Foreign Affairs-ben jelent meg erről egy nagy cikk. Tehát én azt látom, hogy nyugati elemzők is így gondolkodnak, hogy ez az a vörös vonal, de szerintem nem tartunk ott, tehát szó sincs arról, hogy az orosz hadsereg holnap összeomlana, vagy holnap után, vagy 3 hónap múlva. Tehát én nem látom eleve azt valószínűleg, hogy ukránok saját erőből elérjék a Krímet.
Tehát eddig sem saját erőből érték el a harci sikereket.
Nyilván, de még amerikai, meg európai segítséggel sem. Tehát az orosz mobilizáció, akármilyen minőségű is az a beérkező emberállomány, akármilyen lelkesedéssel, vagy inkább lelkesedés hiányával jön harcolni. Képzeljük el, tehát én mindig igyekszem logikusan megközelíteni a dolgokat. Képzeljük el, hogy 35 éves ember Omszkból bevonul. Kap valami kiképzést, olyat, amilyet, és egy falut kell védenie. Most lehet, hogy meg tudja adni magát, de mi van, ha nem? Akkor viszont harcolni fog. Tehát alapvetően a többség harcolni fog egy adott helyzetben, egész egyszerűen azért, mert az élete múlik rajta. Tehát nem azért, mert lelkes Oroszországért, meg Putyinért, hanem azért, mert az élete múlik rajta. Tehát ilyen értelemben a mozgósított állománynak is van harcértéke, főleg védelemben, és ez egy nagy tömeg.
Ha lőnek rá, vissza fog lőni.
Persze, ilyen tehát gondoljon bele mindenki, hogy jönnek fegyveresek vele szemben, ott vannak mellett a bajtársai, tehát azért az a veszély is benne van, hogyha ő hirtelen előre szaladna fehér zászlóval, akkor hátulról lövik le. Ugye volt erre példa orosz meg ukrán oldalon is, hogy nem a ellenfél lőtte le az adott szemét, hanem bizony a saját oldalról, tehát picit ilyen osztyapenkósan, ugye hátulról érte a lövés. Tehát amit ezzel mondani akarok, tényleg az, hogy nagyon szélsőséges Magyarországon is egyébként a háború értékelése. Tehát aki ukrán győzelmet akar, az mindent ezen a szemüvegen átnéz, minden egyes beérkező hírt, aki az oroszoknak drukkol, minden hírt ezen a szemüvegen átnéz. Most, hogyha a nagy képet nézzük, a nagy kép az az, hogy Ukrajnának tényleg volt egy pillanata, egy-két hete, amikor talán meg tudta volna ingatni az oroszokat, ugye ez az, amikor Harkivban tényleg alattak egy hirtelen nagy győzelmet. Utána elindult a mozgósítás Oroszországban. Ez a 300x000 ember, ez jelentős. Tehát az ukránoknak a nagy fölénye az emberbe volt, illetve tüzérségi eszközök minőségébe, de nem mennyiségébe. Na most az ember fölény az eltűnik. Tüzérségi eszközöknél is, most ez orosz forrás, tehát de katonaforrás, azt mondják, hogy azért egyrészt javul az orosz tüzérségnek is a cél, tehát bizonyos új eszközöket is bevetettek, illetve zavarják mondjuk az ukrán tüzérségi radarokat, zavarják az ukrán kommunikációt, tehát az oroszok is tanulnak. Tehát ez nem olyan, hogy az oroszok nem tanulnak. és mindig rosszat húznak. Ők is húznak időnként jót. Ugye javult a felderítésük, ha igaz, mondom, ezek orosz források. De nagyon úgy tűnik, hogy szilárdul a front. Tehát nem lesz ilyen összemes, mondom, de az igazi veszély, tehát visszatérve a kérdésére, nukleáris tekintetben tényleg egy orosz összeomlás lenne. Nem az orosz megszilárdulás, vagy esetleg orosz győzelem, mert akkor minek? De nem látom ezt. Tehát reálisan én azt gondolom, hogy csökken. A szeptemberi állapothoz képest csökkent annak veszélye, hogy használjon akár taktikai, tehát csak azt használ, a taktikai nukleáris töltetet Oroszország.
Mi határolja be a két szemben álló politikai vezető mozgásterét, Zelenszkijét és Putyinét, a saját szélsőségeseik?
Hát mind a két országban van egy nagyon erős nacionalista réteg. Tehát ezt elfelejtjük, hogy nem Putyin és nem Zelenszkij a szélső pont. Tehát nem ők a szélső pont. Zelenszkij egy békepolitikával indult, ugye ezzel nyerte meg nagy fölénnyel a választásokat Poroshenkoval szemben, és ugyan mondják azt, hogy soha nem gondolta komolyan. Itt egy alapvetően orosz anyanyelvű zsidó származású emberről van szó, tehát ő nem egy nyugat-ukrán nacionalista közegből jött. De ez a közeg köti a kezét. Meg köti a kezét az is, hogy indult egy orosz agresszió, tehát Oroszország még azoknak a szemében is, akik inkább nyitottak lettek volna egy megegyezésre, most maga a sátán, és nyilván ez érthető. Tehát most akkor hogy lépjen bármit? Tehát Zelenszkijnek, amit mond, tehát ő nem feltétlenül azt mondja, most én nem tudom, hogy mi jár a fejébe, de hogy azt gondolja valaki, hogy egy politikus mindig azt teszi, meg egy ország elnöke is, és azt mondja, amit mondani akar, akkor nem érti a politikát. Tehát neki túl kell élnie politikailag, tehát ergo nem térhet el nagyon a közvéleménytől, vagy a közvéleménynek annak a részétől, akinek a kezében a fegyver van. Mert ugye nagyon sokszor a legkeményebb rétegek mentek be a hadseregbe, önkéntes alakulatok vannak, érte támadás, tehát politikai gyilkosságok már voltak, meg gyilkossági kísérletek még Zelenszkij köre ellen is. Tehát ez egy sokkal bonyolultabb dolog megint annál, amit mondjuk egyszavasan, hogy Zelenszkij, tudom én, a nyugat zsebé, amerikai ügynök, vagy nacionalista. Hát ő valószínűleg egy self-made man sok értelemben, akiből tényleg egy színészből lett egy elnök, de az, hogy ilyen nagyon határozott ukrán, véresszájú ukrán nacionalista lett volna, ennek jelen nincs a korábbi időszakból. Na most Putyin, ugyanez. Tehát Putyin az messze nem a legdurvább része. Tehát a háború első napjától kezdve az orosz nacionalisták a keményebb fellépést követelik. Tehát amikor elindult ez az infrastruktúra háború, akkor kezdtek el tapsolni Putyinnak. De hogyha megnézzük azt, hogy bizonyos szélsőséges körök hogyan beszélnek most Putyinról, de úgy, hogy nyíltan, tehát a Telegram csatornáikon Igor Girkin is kimondja, hogy szégyen ez a háború, szégyen a háború menete, és fejétől bűzik a hal, ergo Vlagyimir Putyintól. És nem, nincs egyedül. Tehát az orosz nacionalista rétegek óriási csalódásként élik meg ezt a háborút, az orosz teljesítményt is, az orosz elnöknek a teljesítményét. Tehát Putyin is be van zárva a saját világába, tehát abba az orosz világba, és az orosz világban az ő mércéje azoknak a köröknek, akik a legerőszakosabbak, a leginkább. Tehát nem a mindig, tehát lehet, hogy megsértek valakit, de nem a belvárosi liberálisok döntenek általában meg erőszakosan hatalmakat. A Majdanon sem, aki harcolt, aki meghalt, azok általában a kemény szélső jobboldaliak voltak ukrán részről is. Tehát nem a csillogó szemű 20 éves egyetemisták, hanem a foci drukker, stb. Most ez Oroszországban is megvan. Kiveszélyezteti Putyin hatalmát, adott esetben a hadsereg, a szolgálatok, meg az erőteljes nemzeti érzelmű oroszok. Tehát ő is egy kényszerpályán van, ezért nem engedhet túl nagyot, mert akkor az orosz történelemben egy nagyon sikertelen politikusként vonul be a legjobb esetben, vagy úgy vonul be, mint mondjuk Miklós cár, ami nem túl jó bevonulás a történelemben.
Túlélhetik fizikailag? Akár Zelenszkij, akár Putyin elnök, ha számukra vereséggel ér véget egy háború?
Hát az országon belül maradva? Hát ugye, hogyha az ukránok egy nagy vereséget szenvednek az oroszoktól, tehát egy orosz offenzív áttörés van, akkor persze lehet Zelenszkijt hibáztatni, de nem hiszem, hogy fizikai veszély fenyegetni, bár még az is lehet. Szerintem a fizikai veszély akkor fenyegetni, ha belemenne egy olyan békébe, ami elismeri az orosz hódításokat. Ergo ezért nem gondolom, hogy ukránok bármit, tehát egy fegyverszüneten túl bármit is hajlandóak lesznek elfogadni, mert nincs az az ukrán vezető. Ugye ez nem a Trianon helyzet, hogy választhattunk kvázi az ország pusztulása, mert ugye a nemzetközi közösség kényszerít, tehát a nemzetközi közösség Ukrajna mellett van. Tehát nem kell aláírnia egy végleges békét, hanem azt mondja, hogy jó, megállt a háború, nem ismerjük el, a nemzetközi közösség is mögöttünk van, senki nem ismeri el ezeket az orosz hódításokat, és akkor maradhat akár egy vereség után is vezető, bár nyilván szerintem építik ki azért a B-tervét erőteljesen, tehát vannak erre utaló jelek.
De milyen?
Hát ingatlanok, tehát úgy értem, hogy nem biztos, hogy Ukrajnába fogja a nyugdíjas éveit tölteni, és ha esze van, csinálja is. A legtöbb ukrán politikusnak van ilyen egyébként, tehát van B-terve. Tehát a Tel Aviv környékén a mondjuk a legdrágább ilyen üdülővárosokban nagyon sok már az ukrán politikus, aki vett.
Ez ugyanaz a B-terv, mint az orosz oligarchák külföldi.
Az orosz oligarchák is csinálják, tehát azok is, azok közül is többen menekült.
Annyira biztos, mint a kutya vacsorája. A B-tervek, hát foglalják le ingatlanokat.
Izraelben nem.
Ott nem?
Nem. Tehát ott oroszok, hát vicces helyzetek vannak, nemrég voltam Tel Avivban, és mesélték, hogy tényleg egy utcán belül lakik Kolomojszki, aki egy ukrán oligarha, elfelejtettem, hogy melyik orosz oligarha. Tehát egy luxus utcán belül laknak.
Hazájuk élethalál harcot végzik.
Hazájuk élethalál harcot folytat. Tehát most mondtam valamit, de lehet más ország is, aminek esetleg... ahonnan esetleg mondjuk kiadatás nincs. Bár mondjuk Zelenszkinek nem fenyegeti ezt szerintem, hogy nemzetközi közösség utána menjen, de vannak B-tervek, tehát ez a valóság, és mondom, találkozik ember ilyen furcsa dolgokkal, amikor igen, az esküdt ellenségek egymás egy utcába laknak.
Írtak egy könyvet, méghozzá a világ 2022-es állapotáról, de mi itt leginkább a szomszédban zajló háborúra figyelünk. Elviszi a fókuszt, más fontos is van a világban, vagy most ez a legfontosabb?
Hát ugye 39 országot elemzünk a könyvben, és nyilván van más fontos. Tehát az ukrán háború egy nagyon rossz pillanatban érte a világot, egy eleve egy nagyon gyenge pillanatban. A Covid az kiélezett számos válságot, de már a Covid előtt is egy gyenge pillanatban volt a világ, tehát inkább a lefelé menő pályán haladtunk. Ugye van egy nagyon nagy népességrobbanás Afrikában, erről nem divat, főleg nyugaton beszél, hogy ez hihetetlen nyomás alatt, ugye ideológiai szempontból nem tudjuk azt kimondani nyugaton, ugye mert volt gyarmattartó hatalmak, hogy ez bizony fenntarthatatlan. Nagyon kevés újságcikként csináltam egy újságcikk szemlét, ez a könyvbe végül nem került be, de lehet, hogy a jövőbe bekerül, hogy hogyan magyarázzák mondjuk a madagaszkári éhénységet. És a klímaváltozással magyarázzák, nem azzal, hogy megnégyszereződött Madagaszkár népessége függetlenség óta. Na most a négyszeres lakosság az valószínűleg négyszeres vizet fogyaszt, négyszeres élelmiszert. Ugye persze a mezőgazdasági technikák javultak, ugye az 50-es, 60-as évek óta, de azért több földet, stb. És nem ez a magyarázat, hanem a magyarázat az, hogy a klímaváltozás. És akkor mindenre adunk egy magyarázat, hogy a klímaváltozás nem a népességrobbanás, rendkívül fontos dolog, írunk a Száhelről, ami nagyon komoly problémákkal küzd. Nagyon úgy tűnik, hogy Kínának is a nagy menetelése az megállt. Ugye Kínának is egy komoly gazdasági... Persze sok ország lenne olyan helyzetbe, cipőbe, mint Kína, hogy már nem 10, hanem mondjuk csak 4-5%-kal nő a gazdaság, és az milyen borzasztó. Csak látni kell, hogy ott is komoly problémák vannak. Nyugatra jellemző az, hogy nagyon sok országban komoly a belső megosztottság, tehát mondjuk csak a elmúlt hetek példái, tehát hogyha mondjuk 10 vagy 15 ezer francia rendőrnek kell arra vigyázni, hogy egy Franciaország Marokkó meccs után ne verjék szét fél Párizst, és francia katonák vannak a francia utcákon, vagy sokáig most éppen Brüsszelben nem láttam a katonákat az utcákon, de sokáig Brüsszelben is katonák voltak. Na az az erő, meg az az energia, ami a belső rendfenntartásra megy el, meg egyébként a titkosszolatok nagyon nagy erővel dolgoznak ezeken a általában iszlamista veszélyforrásokon, Svédországtól Belgium. Ez az erő, ezek az országok kifele nem tudnak annyit tenni, viszont befele hosszú távon nagyon komoly problémákkal néznek szembe. Ezekről is írunk. Tehát Nyugat-Európában van egy ilyen komoly probléma. Megvizsgálunk egyes nyugat-európai országokat, hogy hogy állnak.
De milyen szemszögből, ami mindent jobban tudunk, nálunk a legjobb a világ, vagy a világ rettentő bonyolult, és megpróbáljuk a mozaikokat valahogy összerakni, szóval mi egy ilyen kiadványnak a látószöge, hozzáállása?
Tehát az én nagyon régi vágyam az volt, én sokat dolgoztam a kormányzatban, és azt láttam, mondjuk 2006-ban vagy 2007-ben kezdtük el az új nemzeti katonai stratégiát csinálni, és gyakorlatilag copy-paste a nyugati stratégiákat néztük, és különösebben saját szemszög nélkül. Tehát fordítottunk. És én akkor, már akkor elhatároztam, ha egyszer lesz lehetőségem, és utána volt is lehetőségem nemzeti katonai stratégia megfogalmazásában részt venni, meg egyéb elemzőanyagok megírásában részt venni, és akkor ez ilyen értelemben ez a nyilvános, vagy hát azok is nyilvánosak, de nem minden anyag volt nyilvános, ez egy nyilvános projekt, hogy igenis egy magyar szemszögű világképet is adjunk, de ez nem azt jelenti, hogy mi, tudom én, többet tudunk, vagy jobbak vagyunk, hanem egész egyszerűen minden országnak a saját szemszögéből kell nézni a világot, mert ha átveszi valaki más szemszögét, akkor bizonyosan rossz következéseket fog levonni, mert nem Washingtonba vagyunk Budapesten, meg nem Londonba, meg nem is Brüsszelbe. Ez nagyon egyszerű felfogni, tehát van amellett, hogy a nyugati világ része vagyunk, tehát ez a megközelítés, hogy igen, Magyarország egy nyugati ország, NATO és EU tag, ez az érdekünk, hosszú távon is, de nem mindent el kell elfogadni, és saját elemzéseket kell készíteni. Tehát mi, vagy az én csapatom, meg azok, akik ebben részt vesznek, ugye ez több tucat szerzőről van szó. Egyébként én nem mondom meg senkinek, hogy gondolkodjon, tehát van, aki nem feltétlenül úgy gondolkodik, a kötet nem egységes ilyen szempontban, én nem fogom felülbírálni egy volt nagykövetnek a véleményét. Tehát ez az ő véleménye, ilyen értem, mert nem van egy egységes szám, mert ugye a fejezetek bevezetőit azt én írtam, meg részt vettem több ország elemzésben is. Én ugye alapvetően generalista vagyok, tehát én sok mindennel foglalkozom, de semmivel sem igazán mélyen. Az adott szakértők szövegeibe én nem nyúltam így bele. De van egy narratíva. Az, hogy magyar szemszögből nézzük a világot, és így körökre, ez az én megközelítésem, körökre osztottam a világot. Az elsők a szomszédaink, akiket egyébként nagyon sokszor a legkevésbé ismerünk. Miért? Mert nyugat fele nézünk. És tényleg minden a hallgatót szeretném megkérni, hogy gondolkodjon el, hogy volt-e már Kijevben, hányszor ment el Pozsony mellett Bécs irányába úgy, hogy nem állt meg Pozsonyban, hányszor volt Belgrádban vagy Bukarestben. Na most ez az, amit én alapvetően meg akarok változtatni, hogy nézzünk Kijevre, Belgrádra, Bukarestre, Pozsonyra, Zágrábra, Ljubljánára először.
Utolsó kérdésem. Milyen hatása lesz ön szerint az Európai Parlament korrupciós botrányának a jövőre? De itt a katari futballvilágbajnoksággal kapcsolatos pénzekről van szó. Az Európai Parlament egyik görög alelnöke már előzetesben van. Attali botrány óta ekkorára nem nagyon emlékszünk.
Hát nézze, megint szerintem ez a naívoknak egy ébresztő kéne, hogy legyen. Tehát a világ nem egészen olyan, amilyenek elképzelik. Tehát nem arról van szó, hogy Brüsszelben mondjuk a liberális vagy a szocialista frakciókban, hogy ez a szocialista frakciót érinti, ott ülnek a grállovagok. Nagyon sok ügy volt már korábban is. Tehát ahogy az északi áramlat egy felépült, ugye ez egy 15 éves történet, az gyakorlatilag szociáldemokrata belső ügy volt. Finn, svéd, ugye Gerhard Schrödert mondja mindenki, de nem csak Schröder. Tehát finn és svéd vezetők is nyakig benne voltak ebben a történetben. A világ bonyolult. Most Én nem akarok a belpolitikára áttérni, pusztán Európát nézzük, tehát a korrupció, mint probléma, az egy általános probléma Európában, küzdeni kell ellene. Ez egyébként Európa nyilván nem olyan rossz, mint sok más hely, de küzdeni kell ellene, és nyilván a legitimitását bármilyen EP-s vagy brüsszeli kritikának, akár Magyarországgal, akár Lengyelországgal szemben, ez jelentősen aláássa.
Jó, de ott legalább megvan, viszonylag gyorsan. Más országokban elég lassan őrülnek az igazságszolgáltatás
kerekei. Hát honnan tudjuk, hogy mennyi ügy volt. Tehát itt megint az, amit látunk, az legtöbbször a jéghegy csúcsa. Ami már a sajtóba kikerül, amiből nyomozás lesz, az a jéghegy csúcsa. Tehát ahogy mondtam, az északi áramlat egy kiépülésével kapcsolatos dolgokból mennyit láttunk? Mennyit hallottunk?
Gerhard Schrödert, a Gazprom felügyelő bizottságának elnöke.
De van több is.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Demko Attila, Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Ha érdekesnek találták ezt a beszélgetést, akkor kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.